Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Két hetenként ebben a műsorban férfi lelkiségi témákról szoktunk beszélgetni. Gyakorlatilag Bágya Feri barátomat szerettem volna ide meghívni a mai nap, de hát ő itt tiltakozott, egy 4 gyerekes apuka, 2 fia van, 1 fia van, de akkor jutott eszembe, hogy akkor a Feri nem jön, akkor én beszélek az Andreával, az édesanyjával, akit hát nagyon régóta ismerek, akkor a Feri még meg se született, és most már 4 gyermeke van. Andrea, nagy szeretettel köszöntelek a rádió hallgatók nevében.
Én is nagy szeretettel köszöntelek téged, Józsi atya, és nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Köszönjük, köszönjük. Na most akkor jött, hogy még hölgy vendégünk nem volt ebben a műsorban, és ne csak a férfiak töményezzék itt magukat. És mivel hát a Ferit nagyon jól ismertem, és nagyon szerettem, egy igazi jó ember volt, és hát utána 3 gyermeketek közül 2 fiú lett, a Fecó meg a János. Úgyhogy van valami képed a férfi habitusról, meg a lelkületről. Na mondom, találkozunk, egy kicsit visszamegyünk a múltba, és egy picit nosztalgiázunk. Egész röviden csak a gyerekekről, tehát még akkor ismertük mi egymást, amikor még a Fecó nem született meg.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én vagyok az első női meghívott ebben a témában. És akkor talán néhány szót, hogy mi köztünk a Ferivel 11, és a Feri már nagyon-nagyon vágyott arra, hogy édesapa legyen. És akkor, amikor megszületett a Rita, akkor az volt a hatalmas nagy öröme, hogy ő neki gyermeke van. Amikor megszületett a Fecó, akkor pedig az volt a hatalmas öröme, hogy ő neki már van egy fia is. És ebben volt egy nagyon érdekes humora a Jóistennek, hogy nekem az ultrahangon azt mondták, hogy lányom lesz. Tehát ők úgy látják, hogy lány fog születni. És a Feri mindig azt mondta, hogy nem, ő fiú lesz.
És a mennyei gender téma megoldottam.
Igen, és tulajdonképpen én lány nevek voltak bennem, a Feri pedig, hát azt tudtuk, hogy már az első gyereknél is, hogy az édesapja nevét fogja örökölni, tehát ő ezzel jött, hogy még ott a szülőszobán is, hogy fiú lesz, és amikor megszületett, valóban fiú lett.
Ez már apás szülés volt, vagy akkor még ilyen nem?
Nem, ez akkor még úgy volt, hogy a Ritánál apás szülés volt, mert olyan volt a szülőt, tehát az 80-ban volt, olyan volt a szülőszobában a helyzet, hogy megengedhette a szülész, hogy bejöjjön, mert más nem szült akkor. Viszont amikor a Fecó született, akkor még 2 vajuttak ott a szülőszobába, tehát akkor nem lehetett bejönni. Ha mód lett volna rá, akkor igen, de így nem.
De hát ez egy reform lépés volt, mert hát abban az időben még ilyen apás szülés szinte nem is lehetett hallani.
Hát igen, ez kicsit ritkaság volt, igen.
De a Feri az mindig egy bátor.
Igen.
Na, Andrea, ugye ebben a műsorban így férfi lelkiség, vagy inkább a férfiak jelenlegi helyzete, meg egyáltalán ez a szerepkör, sokan állítják, hogy valahogy a nők sokkal stabilabbak, jobban érzik, hogy mit jelent az ő küldetésük, hivatásuk, a mai férfi társadalom pedig. Hát ez valahol az egész környezetünknek is a terhére írható, hogy ez a férfi szerepvállalás majd picit úgy, nem mondom, nem került válságba, de a nők megtalálták az identitásukat, akkor a század elején a női emancipációs mozgalmak, a férfiaknál ez egy kicsit talán lassabb volt. A Richard Rohrnak a könyvei pont erről szólnak, hogy hát hol van egy igazi férfi, vagy hogy kellene kinézni. Andrea, hogy képzelted el, hogy milyen férjet szeretnél magadnak? Mi volt az a férfi ideál előtted, hogy hát amikor én férhez megyek egy, hogy milyen legyen az én férjem. Tehát a szőke herceg, bár ő barna és szakállas volt.
Külsőleg azt gondolom, hogy mind a kettőnknek más volt az ideája, mint ami a valóság lett. De ami számomra nagyon-nagyon fontos volt, hogy Isten szerető legyen, hogy a hitben együtt tudjuk élni az életünket, és az, hogy gyerekcentrikus legyen, szeresse a gyerekeket, mert hogyha ez mind a kettő megvan az életében, akkor azt gondolom, hogy és számomra is fontosak ezek a területek, hogy akkor együtt tudjuk építeni a házasságunkat. Még az előző gondolatodhoz hadd fűzzem hozzá, hogy ahhoz, hogy a férfiak és az apák nem kicsit válságban vannak, sajnos én azt érzem, hogy mi nők nagyon sok hibát elkövetünk. Az egyik talán az, hogy az anyáskodó szeretetünket tovább visszük a felnőtt fiainkra, vagy férfiakra, férfiainkra, és a másik, hogy amikor feleséggé válunk, akkor viszont nagyon fontos lenne az, hogy ő apa legyen, az, hogy ő férfiként élje meg a hivatását, abban nekünk feleségeknek is nagyon-nagyon sokat kell segíteni. Tehát azokat a szerepköröket, ami a férfi szerepköre, abba nem nagyon kellene nekünk beleszólni, vagy pedig hagyjuk azt, hogy ők, mi emocionálisabban gondolkodunk, ők racionálisabban, tehát hogy ők a racionális megoldásokat hozzák bizonyos helyzetek megoldásában, és álljunk mellette, és fogadjuk el, hogy ez a megoldás is jó lehet, mert én mindig azt tapasztaltam, hogy egy életben egy-egy helyzetre több megoldás is jó lehet. Tehát segítsük a férjeinket abban, hogy ki tudjanak teljesedni, és ne gátoljuk őket.
Ez így nagyon jó, csak is mi van akkor, hogyha az anyós pajtás, te már nagyon gondosan próbálod őt trenírozni, hogy igazi férfi legyen, de anyuka naponta ötször felhívja a telefonon, jó, csak hülyeskedik.
Ez sajnos ez azt gondolom, hogy valóságban ez van ilyen. Én azt gondolom, hogy sokat tudunk segíteni egymáson, mert hogy az egyházban a generációk is párbeszédben vannak, tehát mielőtt még valaki anyós lesz, addig nem árt, hogyha ezekről a szerepkörökről beszélgetünk, mert nekem például az egy hatalmas élmény volt, hogy a gyerekemmel kapcsolatban már nincs felelősségem úgy, mint ahogy kiskorában volt, mert tudtunk nekik adni, azt már odaadtuk, és nekem az a fontos, hogy ő felnőtt legyen.
Így van. Uh-huh.
Tehát én nem is hívom fel őket, tehát nincs ez a napi kapcsolat egyik gyerekemmel se, mert mindig azt élem meg, hogy ami rám tartozik, mint anyára vagy mint anyósra, az mindig utol szokott érni. Tehát akár élménybe elmondják, akár kérnek, vagy hogyha valami olyan helyzet van, hogy nekem van szükségem a segítségükre, akkor én kérek, de nem úgy, hogy adj Uram Isten most mindjárt, hanem most van ez a helyzet, vagy egy bevásárlásba segítséget kérek, és mikor érsz rá, mikor tudod ezt megtenni.
A ti szüleitek éltek még akkor, amikor megkötöttétek a házasságot?
Igen.
Mind a ketten?
Igen, a Ferinek az édesanyja már nem élt. Nekem közvetlen nem volt anyós élményem.
Na. Hála Isten, jaj, bocsánat, itt a rádió hallgatók lelőnek, a Pátkai Bálint, aki itt a stúdiót vezeti, jót mosorog az oldalát. Igen, na hát ez, de te hova valósi voltál? Budapesti?
Nem, én Orosházán születtem, és Kecskemétre költöztek a szüleim, amikor 10 éves voltam, és tulajdonképpen Kecskeméten nőttem fel, egy nem vallásos családban. Ez a 60-as évek, 70-es évek, és az nekem hatalmas ajándék az Istentől az, hogy 16 évesen a piaristáknál, a Lukács László atyának a hittankörébe tartoztam, ott többen voltunk fiatalok, és én nagyon-nagyon sok mindent tanultam ott, amiben semmiféle tapasztalatom nem volt előzőleg, és az a közös beszélgetésekkel, az egymásra figyelésekkel, a kirándulásokkal, az élményekkel, ez mind meghatározó élmény volt az életemben, és ez tulajdonképpen ez máig is tart.
Hát ott ismerkedtél akkor meg a Ferivel?
Nem,
Budapesten. Mert ő piarista diák volt.
De ő Budapesten volt piarista diák, én itt ismerkedtem meg Budapesten.
De ő keresztelte a fecót. Mert emlékszem, amikor igen, én keresztapa voltam.
Igen, talán. Na most ott a fecó, hát aki ismeri, vagyis hát nem tudom, hogy ennyire, ő koraszülött volt. És hát azért most, aki ismeri, azt tudja, hogy...
Nem úgy néz ki.
Úgy néz ki. És az első napokban azért ott voltak nehéz helyzetek, és amikor átkerült a kettes számú gyerek vagy női klinikára, akkor, és egy ilyen speciálisabb inkubátorba tették, akkor az édesapja, amikor bement hozzá, akkor úgy érezte, hogy meg kell keresztelni, de most, ahogy úgy visszaemlékszem, nem keresztelte meg, mert ahogy ránézett a fecóra, és látta a többi gyerekeket, akkor az volt az érzése, hogy
sokkal életre
ez a gyerek
valóbb,
életre valóbb, és hogy de életre valóbb, és életbe fog maradni. Tehát gyakorlatilag volt egy ilyen nehéz pillanat.
Igen. Na, hát akkor építeni tudtátok így agyósmentesen a kapcsolatot. Most hát sajnos... Ugye hány éve halt
tíz
meg a
éve.
Felé? 10 éve. Egy drámai történet. Mi volt ez? Hol voltatok, amikor ez a...
A Fokolár mozgalomhoz, lelkiséghez tartozunk, és ott volt Kasztel Gandolfóba készültünk egy lelkisi, tehát egy továbbképzésre, vagy együttlétre, és a plébániával jöttünk együtt a testvérekkel, és addig, amikor a repülőgéppel utaztunk, akkor még úgy tűnt, hogy senkinek nem jutott eszébe, hogy itt valami probléma lesz. És másnap reggel, amikor fölébredtem, akkor láttam, hogy itt egy nagyon nagy gond van, mert amikor a Ferinek a szemébe néztem, akkor láttam, hogy rám néz, de nem lát. Tehát, hogy itt történt valami, és akkor, amikor kértem tőt, tehát amikor ott megágyaztunk, egy ilyen nagy francia ágy volt, és kértem, hogy menjen a terítő az ágynak a másik végébe, hogy jól ki tudjuk húzni, hogy szép feszes legyen rajta az ágytakaró, és akkor elkezdte ezt az ágytakarót simogatni, és akkor éreztem azt, hogy ő nem azért simogatja, mert hogy ellenkezni szeretne velem, vagy nem tetszik neki, hanem azért simogatja, mert nem érti, hogy én mit kérek tőle.
Értem.
És aztán sajnos ez az érzésem valóra is vált, mert utána, amikor a szállásról beértünk a központba, akkor már lehetett látni rajta, hogy itt valami nagyon nagy baj van, kórházba került.
Mennyi ideig volt ő kint Olaszországban, igen, ilyen állapotban? Két hétig?
Április 18-án történt ez a súlyos agyvérzés, és akkor meg is műtötték, és mi június elején jöttünk haza.
Hú, tehát sokáig kint voltunk,
mert
sokáig.
Nem volt olyan állapotban, hogy haza lehessen hozni.
És itthon még utána mennyi ideig volt?
Igen, augusztus 8-án halt meg.
Augusztus, hú, hát az egy komoly időszak. Hát nagy iskola volt, gondolom, mindannyiatok
számára. Ez egy hatalmas iskola volt, az egész család
számára. Hát a gyerekekkel való kapcsolatban is, ugye. A fiúk hogy élték ezt meg, mint... Mert én úgy érzem, hogy jó apa-fiú kapcsolatuk
jó volt. Jó apa és fiú kapcsolat volt, ez valóban így volt mind a két fiával, vagy mind a három gyerekével, azt hiszem, hogy ez a, ez a pontos kifejezés. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben mindenki felnőttebb lesz, mint amilyen előtte volt. Mindenki megéli az életnek a kijelölt szakaszát. A gyerekek el tudtak jönni, elbúcsúzni tőle, de gyakorlatilag akkor már nem lehetett kapcsolatba kerülni vele, mert nem értette, hogy mi zajlik körülötte, de ott voltak és elbúcsúztak. Én kint voltam, tehát végig. A János fiam akkor éppen munkanélküli volt, és ő végig kint volt velem, tehát a szállásról mindig, minden nap délelőtt is, meg délután is mentünk a kórházba. Egy hatalmas lelki...
Kaptuk a hírleveleket.
Igen, a János fiam írta ezeket a hírleveleket. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szakasza volt az életemnek, amikor úgy éreztem, hogy az első katartikus élmény az volt, hogy mint amikor egy fát, egy vihar gyökerestől kitép a földből. Tehát ez volt az első élményem, a másik pedig, a folyamatosan pedig azt, hogy mindazokkal, akik még segítettek ott nekem, hogy a kereszt lábánál ülök. és ott nézem Jézusnak a szenvedő testét, mert csak ez a kapcsolat volt vele. Most nem csak én, hanem a fiam is, meg a többiek is. És várom azt, hogy az Istennek mi a döntése ezzel a helyzettel. Értem. Kapcsolatban. Az első pillanattól kezdve lehetett érezni azt, hogy ennek hazamenetel lesz a vége, de hogy ez most mikor következik be, egy fél óra múlva, egy óra múlva, vagy másfél hónap múlva, vagy akármikor. Ezt
a János híradásai tele voltak derűvel is, meg egy ilyen nagy elfogadással. Ez, tudom, engem mindig nagyon megrendített.
Ez valóban így volt.
Tehát nem egy siránkozó levelek voltak ezek, hanem hogy az Isten kezében vagyunk itt.
Ez
vagyunk,
és egy ilyen
nagyon reális beszámoló, ahogy mondod, na ott ülünk, és hát az Isten kezében van, hogy fog ez fordulni meg.
Ez egy nagyon érdekes élmény volt, hogy a keresztút az gyakorlatilag az életünkről is szól. Amikor a karikagyűrűt és a személyes holmiát a kezembe nyomták a kórházba, akkor teljesen azt éreztem, hogy ez olyan, mint amikor Jézus megfosztják a ruhájától. Tehát itt vége. És voltak segítők, akik, mint a Cirenei Simon, akik ott álltak és segítettek ebbe a helyzetbe. Tehát nagyon-nagyon sok szép azonosság volt. Én engem megdöbbentett, hogy a keresztút az egyáltalán nem egy távoli, meg Jézusról szóló élmény, a mi életünkről szóló élmény is, vagy mi életünkről is szól.
Egy pár pillanatnyi csendet tartunk most ezen események után, és akkor utána majd a zene után folytatjuk a beszélgetést.
Thank you.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, mint ahogy hallották, Bágya Ferencné Andrea van itt a stúdióban, akinek a Fecó nevezetű fia az én keresztfiam, amire büszke vagyok. És bár, ahogy említettem, tehát férfiakról beszélgetünk, de örülök, hogy ő mint most már feleség, nagymama, meg ilyen szerepekben is, anyuka, tehát így benned vannak a emlékek így a fiúkról, a fiairól, ezért gondoltam, hogy jó beszélgető partner leszel a számomra. Most, amikor most hallottuk ezt a történetet, hogy a Feri hogyan ment el, hogyan távozott el, hogy eszedbe jutott, úgy később, hogy esetleg újból férjhez megyek.
Nagy szeretettel köszöntelek ki Józsi atya és a Mária Rádió hallgatóit is. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem jutott eszembe. Nem. Tehát nem. Semmiféle szempontból, tehát nagyon nehéz volt megtanulni az egyedüllétet, de tulajdonképpen, amikor sikerült elfogadnom azt, hogy az élet így folytatódik tovább, és azt a lehetőségeket, amik már eddig előtte is megvoltak, ezeket még szorosabbra fűztem, az egyházközséggel való kapcsolat, és az ott lévő feladatoknak az ellátása, és a családommal való kapcsolat úgy, ahogy szükség van rám, ez tulajdonképpen most betölti az életemet, és ami nagyon fontos, hogy egy bizonyos kor után, vagy minden kornak megvannak a maga feladatai, ami az életünkhöz tartozik, és ebbe az utolsó harmadban, az utolsó harmadnak a feladatai az Istennel való kapcsolat, és a közösséggel, azokkal a sorstársakkal való kapcsolat, a korosztállyal való kapcsolat, és az imának, az idejének a megnövelése és az együttlét az Istennel.
Ezt csak azért kérdeztem, mert valahogy úgy tapasztalom, hogy viszont a férfiak, amikor elveszítik a feleségüket, nagy szerelem, meg végig, meg minden. De egy olyan 4-5 év után előjön egy ilyen gyámoltalanság. Tehát, hogy a férfiak utána többeknél láttam, hogy újból házasságot kötöttek, tehát olyan elesettek lettek, vagy elveszettek lettek egy nő hiányában. Főleg akkor, hogyha még nincsenek is gyerekek vagy unokák. Tehát, hogy jó, ebben nem ítéletet akarok mondani, ilyenek vagyunk
én
mi.
Én mélységesen tiszteletbe tartok mindenkit, hogy a maga életét hogy oldja meg hogy érzi magát biztonságban. Itt az özvegységnél a biztonságomat, amiben a társamban volt benne, akivel végéltem az életemet, azt ennek a hangsúlyát az Úristenre kell átadni.
Említetted az elején, hogy ami neked fontos volt, hogy hát világnézetileg, hitben egyek tudjatok lenni a házasságban. Most egy kicsit tágabb körben mi az, ami fontos egy házasságban még ezen kívül. Tehát, hogyha valaki most fiatalként elhatároz, hogy házasságot kötök, mik azok a szempontok a legkardinálisabb, amit úgy ajánlanál nekik, hogy mire figyeljenek így visszanézve ennyi év után. Jó, ez az ideológiai, vallási, hogyha van egy mély vallásosság, tehát, hogy itt tudjatok találkozni, mit mondanál még nekik, hogy...
Hát én,
amit érdemes tisztázni.
Amit jól lett volna, hogyha magam is mélyebben gyakoroltam volna, ez a jelen pillanatnak a fontossága. Tehát a jelen pillanat, amikor a házas, ez most itt a házasság egész ívére gondolok, hogy megélni azt, amikor kicsik a gyerekek, és a kicsi gyerekeknek az egész fejlődésüknek a szépségét, meg azt a keresztjét is, amikor nem tudok tőlük aludni, meg éjszakánként, akár éveken keresztül föl kell kelnem. Tehát, hogy a jelen pillanatnak az örömeit is, és a keresztjeit is. Amit persze hát én is elkövettem, meg mindenki a túlvállalt feladatokkal, hogy arra vigyázni, hogy legyen egyensúlya a munkahelyi feladatok és a családi feladatok között. Ez nagyon-nagyon fontos, mert az idő elmúlik. Tehát akkor, amikor kicsik a gyerekek, akkor néha azt gondoljuk, hogy olyan jó lenne levegőt venni, hogy egy kicsit kipihenjem magam, és aztán telik múlik az idő, és utána már csak azt várod, hogy fölhívjon telefonon. És azért ez egy hosszú út, hogy ez így megvalósul, de az életnek ez a rendje.
Hány év van a gyerekek között nálatok? Hogy
a Rita és a Fecó között 2, a Fecó és a János között 4.
Hát igen, azért akkor olyan sok szület nem volt, igen. Hanem így a gyerekekkel együtt. Igen.
Még azért úgy zárójelben megjegyzem, hogy még lett volna 3 testvérük, akik az Értem. Élet első 12 hetében hazaköltöztek.
Te neked mi az eredeti szakmád, foglalkozásod?
Én óvónőképző, tehát óvónő és gyógypedagógus.
Visszamentél te így a
szülés után? Igen.
És ez jót tett, nem? Vagy hogy látod ezt? Igen. Érdemes visszamenni?
Ez mindenki a maga személyiség, igen, döntés és a teherbíró és a személyiség kérdése. Én, amikor a gyógypedagógiára jártam, akkor soha nem gondoltam azt, hogy a látássérülteknél fogok, a vak világba fogok kikötni. Pszichopedagógiát végeztem először, és akkor, amikor a Fecó betöltötte a 3 évet, akkor volt kérdés, hogy akkor hogy lesz tovább, és úgy alakult, hogy a vakok általános iskolájában tudtam elhelyezkedni, ami azt jelentette, hogy még egy év ráképzés volt, hogy ezt a szakot is elvégezzem, és több mint 25 évig dolgoztam a vakok általános iskolájába először, és utána átkerültem a Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottságába.
Igen.
És onnan mentem nyugdíjba, utána már megszűnt ez az intézmény mostanában.
Így folytatva, tehát mik azok, ami úgy fontos egy pár kapcsolatban? A nők gyakran emlegetik, hogy hát azért nem rossz, hogyha úgy érzik, hogy rá tudok hagyatkozni, támaszkodni, vagy tehát nem rossz értelemben, csak hogy érzem, hogy azért van mellettem egy támasz. Talán pontosan az a férfi gondolkodásmód, mentalitásbeli különbség, ami egy férfi és nő között megvan. Tehát, hogy na igen, ez egy férfi tud dönteni, vagy nem tudom, milyen igényeid voltak ezen a téren.
Azt gondolom, hogy talán nem csak én, hanem a többi anyatársam is, ami fontos, hogy biztonságban van, a biztonságot él meg. Az özvegységgel ezt veszíti el az ember legelőször, és ezt kell újraépíteni. Tehát azt, hogy mi lehetnek nézeteltérések, de akkor is a feladatainkat közösen oldjuk meg, és az, hogy az egyikünk egy bizonyos döntési helyzetben azt a megoldását A-nak, a másik meg B-nek látja, ez nem jelenti azt, hogy vagyis hát nem kellene, hogy azt jelentse, hogy a szeretetbe törés álljon be. Az arra feladatra, vagy arra vonatkozik, hogy én ezt így látom, a másik meg úgy látja, így vannak minden házasságban olyan területek, amik akár évtizedekig nem mozdulnak, mert nem tudjuk megoldani. Tehát, de tele van egy csomó olyan feladattal, ami az, aki lemond a hirtelen jónak gondolt akaratáról, és átadja a döntéshelyzetet a másiknak, akkor megoldások születnek. Na most még egy picit, hogy az apa szerepben mi az, amit nagyon fontosnak tartok a gyereknevelésben, hogy a férj, vagy az apának, az apa tanítja meg a fiát arra, hogy milyen a férfi. És hát persze a teljességgel egyetlen egy férfi sem rendelkezik, mert mondjuk a Feri nem tudott szerelni, meg, de nagyon sok apa, nagyon sok mindenre meg tudja szerelésbe tanítani a fiát, meg együtt csinálnak ilyen hasonló dolgokat, és ez tovább viszik generációról generációra. A Feri nagyon szeretett biciklizni, és így a családunkban mindegyik gyereket ő tanította meg biciklizni, és utána a biciklinél a kitartás is benne van, a helytállás is, hogy én, ha van egy célom, akkor is bicikliznem kell, vagy hogyha éppenséggel melegen van, vagy nem.
Drága Andrea, lassan az időnk befejeződik, viszont legközelebb, két hét múlva majd innen folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és akkor megnézzük, hogy hogyan kell együtt biciklizni.
Nagyon köszönöm.
Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.
Hit. Károly Amitól. Bizonyosabb nekem a repülő koffer, mint a fizika tételei. Valóságosabb Mária mennybe menetele, mint a nők egyenjogúsága. Az én hitem ott végződik, ahol a brossúrák elkezdődnek. Az én hitem ott kezdődik, ahol Lázár felkel és jár. Károly Ami, Hit.